Kedves testvérek, ma délelőtt az útmutatónkból a hétre kijelölt igét olvasom föl a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének a 31. fejezetéből. Tehát a Zsoltárok könyvének a 31. fejezetéből a harmadik versből a kiírt részt, amit fennállva hallgassunk meg. Tehát a Zsoltárok könyvének a 31. fejezetének a harmadik verséből így szól a hétre kijelölt útmutató ige: légy nékem erős kőszálam, erődített házam. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a bőjt előtti utolsó vasárnapján Isten igéjéből ezt a gondolatot tárta elénk az útmutató, és több kérdés is felvetődött ezzel kapcsolatban bennem, vagyis hát egy nagyon komoly kérdés vetődött meg fel ezzel kapcsolatban nekem, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, amikor Dávid azt mondja, hogy légy nekem erős kősziklám. Mert az emberben talán felvetődik az a gondolat, hogy hát itt Dávid arról beszél, hogy olyan jó lenne, hogyha neki Isten lenne a kősziklája. Ugye az a kőszikla, akire építheti a házát, amiről aztán Jézus az Új Szövetségben beszél is a házépítéssel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy hát a bölcs ember az kősziklára építi a házát, mert az mindent kibír. Ha jön az eső, ha jön a szél, ha jön a árvíz, ha bármi éri a külső behatás ezt az épületet, ez biztos, hogy megáll, mert ez kősziklára épített ház, amelynek az alapja erős, amelyet nem fog majd fogni semmi, ami kívülről érkezik. Tehát Jézus is beszél arról, hogy az ember számára az erős alap az mindig a kőszikla. És itt Dávid pedig azt kéri az Úrtól, hogy Uram, legyél Te az én erős kősziklám. És az emberben talán az a gondolat jöhet elő, hogy hát miért? Isten nem akar a mi erős kősziklánk lenni? Nem akarja azt, hogy mi ráépítsük az életünket? Mint hogyha Dávid azt mondaná neki, hogy hát legyél Te az én erős kősziklám. De nem erről szól. Nem arról szól ez, én úgy gondolom, amit Dávid itt elénk állít, hogy neki az a vágya, hogy az Úr legyen az ő erős kősziklája, nem azt várja, hogy hát Isten vonogatja magát, és ő mégis nagyon szeretné, hogyha ő lenne az erős kősziklája, hanem ő azt akarja, hogy Uram, erősítsél meg bennem, vagy engem a benned való hitben. Tehát nem Isten bátorítja arra, hogy ő legyen Dávid kősziklája, hanem önmagát bátorítja arra, hogy merje az Istenre bízni az ő életét. Uram, hát legyél Te az én kősziklám. Mint ahogy egy másik Zsoltárban mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről. Ott is önmagát bátorítja, önmagának mondja, hogy hát lelkem, bízzál az Úrban. Mert ő az, aki a te segítségedre lehet. Miért van szükség arra, hogy Dávid önmagát bátorítsa az Istenben való hitben? Arra, hogy belévesse az ő bizalmát. És miért van nekünk szükségünk arra, hogy magunkat bátorítsuk, hogy ismerjük már el, hogy Isten a mi kősziklánk, hogy a mi életünket egyedül ő ráépíthetjük, és csak benne bízhatunk. Miért van Dávidnak szüksége erre, és miért van nekünk is szükségünk erre? Hát egy nagyon fontos dolog miatt. Mert a mi életünk, a mindennapjaink tele vannak bizonytalansággal. Állandóan rajta kapjuk magunkat azon, hogy nemhogy nem erős a hitünk, hanem azt is, hogy sokszor olyan bizonytalan minden körülöttünk. Bizonytalan az életünk, bizonytalan a jövőlátásunk, bizonytalanok vagyunk abban is sokszor, hogy vajon Isten szerete bennünket. Bizonytalanok vagyunk, mert ezt is olyan sokszor hallom, hogy Isten valóban szerete bennünket, és valóban bemehetünk-e az ő országába, vajon el fog-e fogadni bennünket. Tehát annyi bizonytalanság van bennünk, és annyi kérdés van a szívünkben, amely miatt tulajdonképpen szükségünk van arra, hogy Isten megerősítsen bennünket. Isten segítsen nekünk abban, hogy bizonyosság legyen bennünk, hogy az a kőszikla, az megáll az életünkben. És tulajdonképpen, amikor az imádság előtt felolvastam a jól ismert történetet, akkor, amikor az Úr Jézus a feltámadása után megjelent a tanítványoknak ott a Genezáreti tó partján, ez a történet arról szól, hogy az Úr hogyan akarja megerősíteni a tanítványokat abban, hogy bízzanak ő benne. Hogy az a bizonytalanság, ami betölti akkor az ő szívüket, ez megváltozzon is, és legyen végre erős kőszikla az életükben mindaz, amit Isten ígért nekik. És ez a történet, ami előttünk állt, ez erről szólt, és erről szeretnék néhány gondolatot mondani, hogy Isten hogyan is végezte el a tanítványokban azt, hogy megerősítse őket a hitben, megerősítse a benne való bizalomban. Arról beszél itt a Szentírás, János apostol, hogy Jézusnak már ez a harmadik megjelenése volt a tanítványok előtt, miután feltámadt. És ami nekem nagyon furcsa dolog, és nagyon furcsa, amit itt a Szentírás leír, az pedig az, hogy az ige azt mondja, hogy nem ismerték meg őt. Nem ismerték meg őt. És persze könnyen mondhatjuk azt, hogy hát hogyan is ismerhetnék fel őt a tanítványok, hisz azt mondja az ige, hogy éppen csak a reggel feljött, még hajnal volt, talán még egy picit homályosak is voltak a fények, és hát 200 sinnyire, vagyis körülbelül 100 méterre voltak a tanítványok a parttól, ahol Jézus megjelent, és hát mondhatnánk azt, hogy hát ilyen távolságban, ilyen látási viszonyok között persze, hogy nem ismerik fel a megváltót. De én azt gondolom, hogy nem ez volt elsősorban az oka. Én inkább azt látom, hogy ami olyan sokszor nyilvánvaló, és nem csak a tanítványok életében, hanem sajnos ma is, a mai tanítványok életében is, hogy az emberek nem ismerik fel az Isten vagy az Úr Jézus jelenlétét az életükben. Pedig olyan nyilvánvaló a jelenléte, olyan nyilvánvaló az, ahogy jelen van a mi életünkben, és mi mégsem hisszük el, hogy ő van jelen, hogy ő cselekszik, hogy ő munkálkodik, hanem tele vagyunk hitetlenséggel. És ez a hitetlenség, vagy ez a bizonytalanság az, ami jellemző, nem csak mi ránk, hanem ami jellemző volt akkor a tanítványokra is. És miben fejeződött ki ez a reménytelenség, vagy bizonytalanság a tanítványokban? Az, amikor Péter azt mondta a többi tanítványnak, hogy menjünk el halászni. Menjünk el halászni. Jézusnak ez a harmadik megjelenése. Többször megtapasztalták, hogy Jézus feltámadása igaz. Biztos az, hogy amit Isten megígért, azt ő beteljesítette, és tulajdonképpen az, amit ők ott láttak, ott a sírnál, a üres sírt, vagy látták Jézust, aki megjelent nekik, ez ettől nem lehetett nagyobb bizonyíték arra, hogy Istennek a ígéretei azok valóságosak, azok igazak. Ez nem képzelődés, ez nem mások szavára való hallgatás, vagy a másik szavának való hitelt adás, hanem itt ők maguk tapasztalták meg, hogy Jézus föltámadt, hogy ő él. Sőt, ugye azt is olvassuk az igében, hogy Tamás még meg is érintette az Urat. A többiek jelenlétében is látták azt, hogy ő valóban él. Tehát nem egy valamilyen szellem, aki megjelent valami különleges testben, hanem ő valóban föltámadt. És még erről bizonyságot is tett, ugye ott Tamás. És mégis azt látjuk, hogy ennyi bizonyság ellenére, vagy ennyi bizonyosság ellenére, mégis ott folytatják az életüket, ahol 3 évvel ezelőtt befejezték. Elmegyünk halászni. Testvérek, hogy lehet az, hogy a bizonytalanság, vagy a félelem az ember szívében azt végzi el, hogy minthogyha elfeledkeznénk azokról az időkről, amit Isten jelenlétében töltöttünk. Hogy lehet az, hogy elfelejtjük ezeket, azokat a csodákat, amiket Isten cselekedett? 3 év után egyszer csak azt látjuk, hogy ott vannak újra a tanítványok, és elkezdenek halászni. Pedig Isten onnan hívta el őket. Ott mondta nekik azt, hogy gyertek ki, és mostantól egészen más lesz az életetek. Mi az oka annak, hogy a tanítványok újra visszamennek, és mondhatjuk, hogy kezdik onnan az életüket, ahol valahol abba hagyták, vagy ahol valamikor jártak, de amiket elhagytak az Úrért. És újra csak azt mondom, hogy a bizonytalanság. A bizonytalanság olyan nagy az ember életében. És nagyon jellemző az, amit talán az emmausi tanítványoknak a története mutat meg legjobban, hogy mivel is küszöttek akkor a tanítványok. Ugye amikor Jézus ment, vagy melléjük szegődött az emmausi tanítványok mellé, ott a Emmausba vezető úton, akkor azt kérdezte tőlük, hogy miért vagytok olyan szomorú ábrázattal? Mi a ti problémátok? Mi az, ami benneteket, mert látom, hogy valami foglalkoztat, valami elkeserít titeket, és akkor fakadnak ki a emmausi tanítványok, hogy te nem hallottál azokról a dolgokról, amiket történtek Izraelben, ezekben a napokban. Nem hallottál arról, hogy mi is történt, pedig mi azt hittük, hogy ő váltja meg az Izraelt. Minden, ami addig reménység volt a szívükben, minden, ami addig bizonyosság volt a szívükben, az egy pillanat alatt eltűnt. És tele voltak kétségekkel, félelmekkel, reménytelenséggel, és így mentek tovább az úton. Ez az a hitetlenség, amiről tulajdonképpen Tamás is bizonyságot tesz, amikor azt mondja a többieknek, hogy én nem hiszem el addig, amíg nem érintem meg az ő sebeit. Azt elhiszem, hogy ti láttátok, és ti sok mindent mondtok arról, hogy mi is történt, de én nem láttam. Ha megérintem, akkor majd fogok hinni, de most még tele vagyok bizonytalansággal. De ne gondoljuk, hogy ez a bizonytalanság csak a Tamásé volt. Olyan könnyű lenne azt mondani, hogy ó, Tamás, aki hitetlenkedett, és valahogy rá is égett ez a jelző Tamásra, hogy a hitetlen Tamás. De ugyanígy ráéghetett volna ugyanez a jelző Péterre, Jánosra, és a többi tanítványra, mert ők is ugyanígy gondolkodtak. Mert ők is tele voltak kétségekkel. Van egy vers ebben a felolvasott ige szakaszban, a 12. vers, amiben azt mondja a Szentíró János, hogy senki sem merte megkérdezni tőle, hogy ki vagy. Nem is értem azt, hogy egyrészt miért kellett volna megkérdezni, ha felismerik. Ha nem ismerik fel, akkor megkérdezhették volna, de ez tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy bizonytalanok vagyunk. Nem tudom, mindenki talán járt már úgy, amikor valakivel találkozott, nem olyan sokszor találkozik vele, és elfelejtette a nevét. Én annyiszor járok így, mert nagyon rossz a névmemóriám, és valakivel találkozok, és beszélgetek vele, és hát kerülöm azt, hogy megnevezzem őt, mert azt nem merem megkérdezni, hogy ne haragudj, nem emlékszem a nevedre, mert az olyan furcsa lenne, és hát még én szégyellném magamat, hogy nem ismerem fel őt, pedig nekem ismernem kellene. Tehát, hogy nem merem megkérdezni a nevét, de a nevét sem merem szólítani, mert nem tudom. Tehát ez a kétségbeeskedés, hogy jaj, vagy eszembe jut az a jobb, vagy úgy válunk el, hogy utána is azon gondolkoztam, vajon ki volt, és vajon honnan ismertem ezt. Bizonytalan vagyok. Hát valami ilyesmi érzek akkor, amikor a tanítványoknál azt olvassuk, hogy nem merték megkérdezni, hogy valóban őt érezték, de valahogy mégsem tudták ezt bizonyosan elmondani. Bennük volt ez a hatalmas bizonytalanság. És ezt mondja el a Szentírás itt, hogy nem voltak bizonyosak, és nem tudták felismerni őt. És újra mondom, hogy nem a távolság volt az, ami ő előlük elzárta volna a megismerést, hanem a szív, a bizonytalanság és a hitetlenség. Mert bizonytalanok voltak mindenben a tanítványok. Bizonytalanok voltak a feltámadásban, bizonytalanok voltak a feltámadás erejében, bizonytalanok voltak tulajdonképpen abban, hogy Jézus valóban ott van-e, pedig látták, pedig megtapasztalták már, és Tamás még meg is érinthette, és mégis tele voltak bizonytalansággal. És ez nem csak a tanítványoknak a gondolkodásában van jelen. Nem csak azt látjuk, hogy valamikor a tanítványok ilyenek voltak, és talán még el is ítélhetjük őket, és értetlenül állhatunk azelőtt, hogy a tanítványok ilyen módon viszonyulnak a feltámadt Jézushoz. Mert mi is hasonlóak vagyunk. Mi is annyiszor észrevesszük, megtapasztaljuk, átéljük azt, hogy Isten olyan különleges módon van jelen az életünkben, olyan különleges dolgokat cselekszik, és tapasztaljuk meg azt, hogy ő jelen van, és mégsem merjük elhinni, hogy ő mindezeket megcselekszi, és hogy bízhatunk ő benne. Igen, néha-néha igen. Talán elmondhatjuk, hogy időnként átéltünk már csodákat, de az, hogy az ő jelenlétének a folyamatossága, ez valóság az életemben, ez olyan sokszor válik az embernek kétségessé. És főleg akkor, amikor jönnek a terhek, vagy jönnek a problémák. És mi ennek az oka? Vagy mi is ennek a következménye? Azt olvassuk az Isten igényében, hogy rögtön az lett a következménye a tanítványoknál, hogy elmentek halászni. Hogy hátat fordítottak annak az életnek, amire Isten őket elhívta. Pedig milyen volt, amikor először találkoztak, emlékezzünk csak, amikor Jézus a nagy halfogás csodája által azt mondja Péternek, hogy Péter, hagyj itt mindent és gyere, kövess engem. És olyan örömteli dolog azt látni a Szentírás elején, vagyis az evangéliumoknak az elején, amikor azzal kezdődik az elhívásuk, hogy mindenütt azt olvassuk, hogy azonnal otthagyva mindenüket követték őket. Hogy ott volt a bizalom, hogy elindultak az ő szavára, és akkor mentek. És eltelt egy idő, és most, hogy nemhogy a szavára hisznek, hanem azt olvassuk, hogy annak ellenére nem hisznek, és nem bíznak ő benne, hogy annyi csodát tett az ő életükben. És annyi csodát tapasztaltak meg jelenlétében. És elgondolkoztam ezen, hogy is van ez, testvérek. Valamikor elindultunk az Isten útján, és nem volt bizonyíték semmi. Csak hívott, és mondtunk igent, és talán sokan emlékszünk arra az alkalomra, amikor az Úr megérintett bennünket, és nem foglalkoztunk semmivel. Nem kérdeztük meg, hogy most mi lesz, hanem mentünk örömmel, követve a megváltót. Ez a megtérésnek az öröme. Éltünk át utána csodákat, vettük észre azt, hogy Isten hogyan formálja az életünket, hogyan tisztogat kis apró lépésekben, és tényleg jó volt átélni a csodákat, és eltelt egy idő, jöttek a problémák, és minthogyha megfakult volna az elhívás, ami egykor ott volt a szívünkben, és ami vitt előre, és ami bátorsítást adott nekünk. És most nem tudom, hogy ki hogy áll, de lehet, hogy úgy állunk, és sokszor tapasztaljuk ezt, mint a tanítványok. Hogy átéltünk már csodákat, most is vannak az életünkben olyan dolgok, amelyek az Isten hűségéről tesznek bizonyságot, most viszont tele vagyunk kétkedéssel. Mint hogyha nem változott volna meg, vagy nem tapasztaltuk meg volna meg mindazt az áldást, és Istennek azt a folyamatos jelenlétét, amit megígért nekünk. Valamikor követtük őt, most meg tele vagyunk kételyjel. Pedig a tanítványok, azok mindvégig átélték ezt a hűséget. 3 éven keresztül voltak a megváltóval, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy nem olvasunk arról, hogy egyszer is eszükbe jutott volna a 3 év alatt, hogy fiúk, menjünk el halászni. Nem volt ilyen, hanem tele voltak bizonyossággal. Tele voltak azzal a bizonyossággal, hogy Jézus velük van. Hogy Jézushoz mindig mehetnek, hogy ő mindig válaszol. 3 éven keresztül nem támad bennük kétel. Persze tudom, mondhatjuk azt, és igaz, hogy a 3 éven keresztül is voltak kudarcaik. És azt is tudjuk, hogy sok-sok kérdés vetődött fel bennük, és időnként még el is bizonytalanodtak. De azt olvassuk, hogy Jézus mindig ott volt mellettük, és mindig megerősítette őket. Valahogy mindig helyre rakta őket, és valóban megtapasztalták azt, hogy az ő életük egy erős kősziklán van. Abban bízhatnak. És most amikor Jézus nincsen, amikor Jézus meghalt, ugyan feltámadt, de mégis valahogy ez a reménység eltűnt az ő szívükből. És az a jelenlét, amit az Jézus jelenléte a számukra bizonyosságot adott, az most valahogy eltűnt. Így tűnik el az ember életéből a bizonyosság. Lehetséges az, hogy egyik napról a másikra, vagy talán hosszú idő után megszűnik ez a reménység. Igen, a tanítványoknál mondhatjuk azt, hogy ők azok, akik elveszítették a mestert. Az a 3 év, amit mondhatjuk sülve főve együtt töltöttek, ez egy nagy reménységet adott nekik. De most, amikor nincs itt, és valahogy most értették meg, vagy nem értették meg, nem tudom, de talán nekünk mindenképpen egy fontos üzenet az, amit éppen Tamásnak mondott az Úr Jézus, akkor, amikor megérintette az ő sebeit. És akkor mondja ott Tamásnak, hogy Tamás, te láttál és hittél. De azok a boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azok a boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amikor az Istennel való közösségünk egy más dimenzióba lép. Amikor a tanítványoknak az Istennel való közössége egy egészen más síkra jut el. Nem az, hogy mindig azt tapasztalom, hogy ő mellettem van, hanem azt, hogy tudom, hiszem, hogy annak ellenére, hogy nem látom, akkor is ott van velem. Testvérek, olyan ez, mint a szerelem, bocsánat, én csak ehhez tudom hasonlítani, hogy akkor, amikor két ember egymásba szeret, ugye sülve-főve együtt szeretnének lenni, és mindig várjuk annak a biztosítékát, hogy valóban szerete. És ezt abban akarjuk lemérni, én is voltam fiatal, és minden fiatal átért, hogy mindig lássam, mindig megfogjam a kezét, mindig tapasztaljam, hogy ő szeret, és mindig mondják ki nekem, hogy igen, szeretem. De van egy idő, amikor eljön az ember életében az, hogy ha nem is mondja, akkor is tudom. Tehát, hogy nem kell nekünk újra és újra bizonyítékát adni Istennek, hogy ő szeret. Ő már megmondta. Ő már világossá tette a számomra, de én elhiszem. Akkor is hiszem, ha éppen nem mondja, vagy nincs ott a közelemben. Vagy nem érzem a jelenlétét olyan erősen. Hát ez az a hitnek az a dimenziója, amiben el kell jutni az embernek. És el kellett jutni a tanítványoknak is. Boldogok, akik nem látnak, boldogok, akik nem tapasztalnak, de akkor is hiszik. Akkor is tudják, hogy az Isten hűsége az jelen van az én életemben. Péter annyiszor megtapasztalta ezt, és tanítani akarta az Úr Jézus erre, hogy a hit által kapaszkodjon belé. Ilyen volt az első ilyen nagy próbálkozása, vagy talán az első ilyen próbálkozása akkor, amikor Jézus azt mondta neki, hogy gyere felém, ott a hajóból kilépve. Ugye az is már egy próbálkozás volt arra, hogy na nézzük Péter, hogy hogyan bízol én bennem. Mert ott hit által kellett ránézni. És ott már elbukott. Mert amikor a hullámokra tekintett, akkor elkezdett süllyedni, és Jézus húzta őt ki. És ugyanígy vannak itt a tanítványok, most minden más. Most már nem leszek mindig látható, nem leszek mindig érzékelhető, de ettől függetlenül veletek vagyok. Meg kell tanulnunk, hogy ő akkor is ott van. Ő akkor is gondol velünk. Neki akkor is gondja van reánk, amikor mi lehet, hogy abban a pillanatban erről nem érzékelünk semmit. És én úgy látom, hogy erről szól ez a történet. Hogy Jézus hogyan akarja megerősíteni őket, hogyan akarja eljuttatni ezeket a tanítványokat arra, hogy komolyan vegyék, hogy ő az ő kősziklájuk, és hogy benne bízzanak. Mert most nem bíznak. Most nem hisznek abban, hogy van jövője annak a mozgalomnak, annak a hitnek, vagy annak a reménységnek, ami ott van a szívükben. Most valahogy nem érzik Isten jelenlétét, és annak a folytonosságát. Mint hogyha azt gondolnák, hogy mostantól nekünk kell átvenni a feladatoknak a megoldását. És nézzük, mi történt. Mondhatjuk azt, hogy még egy pofon nekik. Elmentek, hogy halásszanak, egész éjszaka kint voltak, és nem fogtak semmit. Hát ez az elkeseredésnek a mélysége. A hitük az romokban hever. Most azt gondolják, hogy akkor nézzük, hogy mit tudunk mi, menjünk vissza, és azt látják, hogy hát most már ezzel sem tudunk semmit kezdeni. Még a saját szakmánkban is megint csak kudarcot élünk át. Hát ettől megsemmisítőbb dolog nem is lehet a tanítványok számára. Nem kétségbeejtő dolog ez? De van egy kérdés bennem, amit szeretnék megosztani a testvérekkel, mert ez a kérdés nagyon foglalkoztat. Jézus, amikor megjelenik a parton, akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy adjatok nekem enni. Van-e valami kis ennivalótok? És ugye tanítványok azt mondják, hogy hát, sajnálunk, de nincs. Nincs semmi. És Jézus azt mondja akkor nekik, hogy hát vessétek ki a hálótokat. És bennem az a kérdés vetődött fel, hogy vajon miért is vetik ki a tanítványok akkor a hálót. Mert azt mondja az ige, hogy nem ismerték meg őt. Tehát itt nem lehetett az ember, ezekben a tanítványokban azt, hogy jó, persze, hát valamikor kivetett. Miért is vetették ki akkor a hálót Jézus szavára? Mert nem ismerték meg őt. Ez nem úgy volt, mint amikor Péternek Jézus azt mondta, hogy Péter, vesd ki. Hát, egész éjszaka nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem. Itt miért vetették ki a tanítványok a hálót? Hát több gondolat is volt ezzel kapcsolatban előttem. Lehetett ez az, hogy a végső kétségbeesés. Mondhatjuk azt, hogy adjunk még egy esélyt. Ha valaki mondja, hát akkor még tegyük meg. Olyasmi ez, mint amikor Jézushoz jön a vérfolyásos asszony, aki mindent kipróbált már az életében, nem sikerült mégsem semmit elérni a gyógyulásával kapcsolatban, és utolsó sorban azt olvassuk, hogy próbáljuk meg ezt. Ha megérintem, talán lesz valami változás. Van az ember életében egy idő, amikor azt mondja, hogy végség kétségbeesésem, mert na még ezt megpróbálom. Tehát lehetett ez. Vagy talán lehetett a gondolkodásukban azért egy változás a tanítványoknak, hogy egymásra vagyunk utalva. 3 éven keresztül ezt annyira megtapasztalták, hogy annyira egymásra voltak utalva. És mindig szükség volt a másik tanácsának elfogadása. Miért ne próbálnánk meg? Hát, ha valami jó ötletet mond az, aki kiállt kintről. Vagy lehet, hogy ugyanazt élték át, mint a emmausi tanítványok. Valahogy megtapasztalták az Isten jelenlétét. És lehet, hogy mindegyik benne volt ebben. Valamit éreztek, mint a tanítványok, akik elmondták, hogy vajon nem gerjedezett a mi szívünk, amíg vele beszélgettünk. Tehát, hogy valahogy az Isten jelenléte, az Úr Jézusnak a jelenléte, az hatotta rájuk, és ezért tették meg. Vagy lehet, hogy az egész mind arra, abba az irányba vezette őket, hogy vessék ki a hálót. Hogy mi volt az oka, nem tudom. Hogy ezek közül melyik, vagy lehet, hogy mind. De a lényeg ott van, hogy kivetették. Kivetették. Hallgattak az ő szavára. És mi történt? Hogy a halak sokasága került a hálóba. És nagyon érdekes, hogy még akkor sem tűnt fel nekik semmi. Egyedül János az, aki mondta, hogy de hát az Úr van ott. Az Úr van ott. És Péterben még akkor sem merült fel semmi. De amikor János mondta, na akkor vetette magát bele a vízbe, és kezdett úszni. És mire kiértek, azt mondja az ige, hogy Jézus már várta őket a hallal és kenyérrel. És hát mit akart az Úr megtanítani a tanítványokkal? Hogy én vagyok a biztos kőszikla az életetekben. Nézzétek meg, hogy ki tud rólatok gondoskodni? Én. Megint csak oda kerültünk vissza, amire 3 évvel ezelőtt eljutottunk, amit akkor megtapasztaltatok, hogy ki az, aki a ti életeteknek a reménysége, és ki az a kőszikla? Akkor is én voltam. Akkor is kihúztátok a hálóból a halakat. Akkor is megmutattam az én hatalmamat, és ez nem változott semmit. Lehetnek kétkedéseitek, lehetnek félelmeitek, és lehet, hogy 3 éven keresztül sok-sok dolog titeket arra vezetett, hogy elbizonytalanítsatok, de én újra és újra bebizonyítom számotokra azt, hogy én vagyok a kőszikla. Én vagyok az, aki az életeteket meg tudom tartani. És én újra emlékeztetlek. Nem véletlen volt az, ami itt történt. Hogy alig bírták kihúzni a halak sokasága miatt a hálót. Mert emlékeztette őket arra, hogy mire is hívtalak el benneteket. Hogy embereket halászatok. Semmi nem változott meg. Testvéreim, én tudom, hogy az ember életében vannak periódusok, vannak események, vannak időszakok, amikor olyan, minden olyan félelmetesnek, hiába valónak és reménytelennek tűnik. És akkor az ember könnyedén elkeseredik. De az Úr mindig megerősít bennünket, mint itt a tanítványokat is, hogy nincsen változás az ő ígéreteiben. És amikor Dávid azt mondja, hogy légy erős kősziklám, akkor egy olyan pillanatban mondja, amikor neki is szüksége van erre. És nem azért mondja, mert kéri az Urat, hogy Uram, legyél már újra az én kősziklám, mert mintha elhagytál volna, nem, hanem magát emlékezteti arra, hogy Uram, te vagy az én kősziklám. Hogy újra emlékeztessem magam, hogy egyedül csak ő benne nyugszik meg az emberi szív. Én nem tudom, testvérek, hogy ki milyen állapotban van. Én nem tudom azt, hogy milyen a mi reménységünk, és milyen a mi Istennel való közösségünk. Ezt mindenki talán érzi és tudja. Vagy ha nem tudja, csak a jeleit látja. De abban bizonyosak lehetünk, hogy az az Isten, aki elhívott bennünket, az a megváltó, aki meghalt értünk a kereszten, ő ma is a kősziklánk. Ő benne ma is hihetünk. És ha vannak is kételjeink, és vannak is félelmeink, abban bizonyosak lehetünk, hogy az Úr nem csap be bennünket. Ezt tapasztalta meg Dávid egész életében. És ezért bátorította magát, hogy légy Uram az én kősziklám. Újra emlékeztette magát erre az ígéretre, és mi se adjuk fel a reménységünket. Ahogy a tanítványokat megerősítette, ahogy a tanítványokat vezette, hogy kiemelje őket ebből a bizonytalanságból, úgy vezérel bennünket is. És aztán jön a mennybe menetel, ami egy újabb lépés a bizonyossághoz, és aztán jött a pünkösd, amelyben pedig Isten különösképpen megmutatta az ő hűségét. Hát Isten bennünket is így vezet, erősít, bátorít, hogy ő a mi kősziklánk, merjünk benne. Hát adja az Úr, hogy tanuljunk ezekből a történetekből is, adja az Úr, hogy segítségünkre legyen ebben a megújulásban az Isten igéje. Amen.